Kedves testvéreim, ezen az utolsó estén elmondok még néhány fontos igazságot a belső szellemi építkezés kezdetéről, közepéről és végéről. Igék világossága fog segíteni minket ebben az együtt gondolkodásban. Az építkezés kezdetének a problémáiról nagyon gyakorlati tanításokat kapunk az Ószövetségben, Zakariás könyve 4. fejezetében. Csak néhány szót olvasok most először. Gúnyolódtak a kicsiny kezdet napján. Itt egy építkezésről van szó, konkrét módon a templom újjáépítéséről, a babiloni fogságnak immár vége, jönnek haza a zsidók, és fel akarják építeni a templomot. Elkezdik. És itt ebben a fejezetben ennek a kezdésnek a nehézségeit találjuk, és ez egyetemes érvényű, amit itt találunk ebben a részben, majd mindjárt részletezem. Először összefoglalom a átfogó igazságot. Testvéreim, aki úgy dönt, és remélem, hogy vannak itt ilyen testvérek, aki úgy dönt, hogy mostantól kezdve tudatosan építi a belső világát, a szellemi életét, aki ezt a döntést hozta, hogy ő elkezd mostantól kezdve tudatosan építkezni, annak számolnia kell ezzel az alaptörvénnyel, hogy tudnélik kicsi kezdetek és nagy ellenállások. Kicsi kezdetek és nagy ellenállások. Ebből a Zakariás 4-ből ez pontosan kitetszik. Mondom, tehát arról van szó, hogy a fogságból hazatér zsidók templomot építenek, akarnak építeni, és eközben mindenféle nehézségbe ütköznek. Hát ezekről a nehézségekről akarnék most itt számot adni, hogy mindenki értse meg, az ő építkezésében is jelentkezni fognak ezek a nehézségek. Az első nehézség az, ami ebben a kifejezésben már is benne van, hogy kicsi kezdetek napján gunyolódtak ott a bámészkodók. Kicsi kezdet, kicsiben kezdődött. Éppen a vallásos embereknek, keresztény embereknek, hívő embereknek kísértésük az, hogy elszalad a fantáziájuk, és azt hiszik, hogy egyik napról a másikra bűnösből szenté lesznek, és sajnos sokszor a prédikációk is táplálják ezeket az illúziókat. Meggyőződésem szerint rendkívül sokat árt a Jézus Krisztus ügyének az a prédikátor, aki gyors győzelmeket ígér. Gyors győzelmeket. Egyik percről a másikra kicserélődik az ember, újjászületik, és már mind győztes megy haza. Gyors győzelmek. Biblia nem tud ilyen gyors győzelmekről, vagy ahol azt hisszük, mondjuk a damaszkuszi élményt, azt hihetnénk, hogy na az aztán gyors győzelem volt. Ha jobban belemélyedünk a Szentírás tanulmányozásába, kitűnik, hogy annak hosszú előzménye volt, aztán éveken át tartó folytatása volt, amíg az apostol előállhatott azzal, hogy emberek hiszek Jézus Krisztusban, és elkezdhette a szolgáló életét, apostoli küldetését. Tehát kicsi kezdetek. De hát ha az ember belegondol abba a régi zsidó életbe, érthető, hogy várták, vágyakoztak rá, hogy valami csoda történjék, hiszen ők a Jahve templomát építik, angyali segítséget, valamit vártak, és kicsi volt a kezdet. Itt van az első nehézség, hogy testvéreim, a lelki életben nincsenek nagy ugrások, hanem kicsi kezdetek, türelmes folytatások, visszaesések, elfáradások után megint kicsi lépésekben megyünk. hiszen itt arról van szó végül is, hogy egy egész élet szerkezetet át kell szentelni, át kell járni a isteni erőknek, ideg rostjainktól kezdve a lelkünk legmélyéig, addig az isteni magig menően, ami el van ásva, temetve bennünk, és az Isten türelmesen, örökké valóságban gondolkozik, és a kicsi kezdetek útján indít el. Ne türelmetlenkedjünk, hogyha akarnánk megszentelődni, győzelmes életet élni, és bizony nagyon kicsi a kezdet. A másik nehézség az, amit ezek a zsidók is átéltek, hogy gúnyolódtak a körülöttük lévők. Visszatértek Jeruzsálembe, amelyik nem volt lakatlan, úgy volt akkor is pontosan, mint a mai napon van, hogy arabok és zsidók együtt, és ott volt az a bámészkodó nem zsidó nép, amelyik néz, hogy mit akarnak ezek, mit képzelődnek. Jönnek rongyosan, koldus szegényen Babilonból, és már is valami nagy templomépítés, gúnyolódtak. Testvérem, te is számolj azzal, hogyha építkezni akarsz szellemiekben, akkor gúnyolódni fognak rajtad. De ne is szolgáltasd ki magadat idő előtt az embereknek. Jézusnak van egy ilyen nagyon kemény szava, hogy a gyöngyeiteket ne dobjátok a disznók elé. Kell valaki, kell lelki testvér, akivel beszélgetve építkezel, de ne siessd el a világ elé állás, ne siessd el, hogy emberek, én most már hívő keresztjén lettem, mert esetleg olyan gúnyolódás fog érni, ami alaposan megtántorít, vagy megakaszt téged a növekedésben. Tehát igenis, aki építkezik, az számoljon azzal, hogy gúnyolódóknak a kara, esetleg később a kárőrvendezőknek a kara veszik körül, na te híres, hát ez az a döntés, megtérés, szent lélek, amit te mutatsz. Gúnyolódnak, ezt számításba kell venni, az a második nehézség. A harmadik nehézség is benne van ebben a negyedik fejezetben, az előző versekben, ahol ezt olvassuk, hogy ki vagy te nagy hegy, síksággá válsz Zerubbábel előtt. Nagy hegy, az egzegéták vitatkoznak, hogy miféle nagy hegy lehetett ott, amikor elkezdték a templomot építeni, hát a hegynek a tetején építkeztek. Hát aztán abba egyeznek meg az egzegéták, hogy a romoknak a nagy halmaza volt az, amit el kellett takarítani ahhoz, hogy aztán építkezhessenek. Tudjuk azt, hogy amikor jöttek a babilonok, meghódították Jeruzsálemet, lerombolták a templomot. Nem vitték el a romokat, csak összedöntötték. Ott voltak a kövek, a fundamentum kövei, aztán ráborították az egészet. Ez az a nagy hegy, ami ugyancsak nehézség volt, akadály volt az újjáépítésnél, mert hát először is már ismerjük magunk is tapasztalatból, először jött a rom eltakarítás, és aztán lehetett építeni. Hát itt is így volt, egy nagy hegy, egy csüggesztően nagy hegy, maga a régi templomnak a romhalmaza, amit időközben benőtt a fű, a gaz, hiszen 70 éves volt a babiloni fogság, 70 évvel azelőtt döntötték le a templomot, piszok mindenféle, ott volt együtt egy nagy hegy, el kellett takarítani. Hát testvéreim, hogyha hozzá kezdünk egy ilyen szellemi építkezéshez, azt általában romokon végezzük, és ott van egy nagy hegy eddigi életünknek az összeomlott sok köve, a sok rom, és bizony ez is csüggesztő, hogy mikor tudom elhordani eddigi életemnek a romhalmazát. Ez tehát a harmadik nehézség, amivel számolni kell. A negyedik, a legérdekesebb talán, így mondják az írás magyarázók, hogy elfogta egyszer csak a keserűség, a düh ezeket a zsidókat, amikor kezdték volna építeni a templomot, mert az a bámész nép ott körülöttük nem egyszerűen csak bámészkodott, hanem áskálódott a illetékes főhatóságoknál, politikai hatóságoknál följelentették őket, intrikáltak ellenük, gyülem lett bennük a keserűség, a harag, és ott volt, hogy hát szét kellene csapni ezek között. És erre hangzik az, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkem által, aki elkezdte tudatosan építeni a lelki életét, és ezeken a nehézségeken átment, az igent mond erre is, hogy bizony időnként úgy felgyülemlik bennünk a keserűség, hogy szét kellene ütni már ezek között, a gúnyolódók, intrikusok között, kárörvendezők között, akik akadályoznak minket abban, hogy a lelki életünket fölépítsük. És itt van az örök figyelmeztetés, hogy vigyázat, vigyázat. Ebben az építkezésben, amiről itt esténként szó volt, ebben nincs helye az erőszaknak. Nem erővel, nem hatalommal, még ha igazad van, akkor sem szabad oda ütni. Még ha lehetne, akkor sem szabad közöttük szétcsapni, nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkem által. Innen kezdve az egész új szövetségen át a mi napjainkig és a legutolsó napig ez egy változtathatatlan isteni szabály. Nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkem által. Olyan szabály, ami ellen rengeteget vétkezett az egyház. Mert bizony, amikor lehetősége volt, akkor erővel és hatalommal akart építkezni, és abból mindig valami baj származott. Tehát itt vannak a kezdésnek a nehézségei. Kicsi a kezdés, gúnyolódók vesznek körül, nagy hegyet, romhalmazt, eddigi életünk törmelékét kell eltakarítani. De vigyázat, mindeközben erőszakot alkalmazni nem szabad Isten lelke által. Na, egy érdekes kérdést teszek föl most, vajon miféle felelet születik bennetek, testvéreim, elkezdeni. Hát igen, kezdjük el. Hát itt van a testünk, hát azért a testünknek is valahol, valami módon részt kell venni ebben, ez nem annyira lelki építkezés, hogy kezünk, lábunk, szemünk, eszünk, szívünk valami módon ne venne benne részt. Most ezt a kérdést teszem föl, hogy vajon szerintetek, testvéreim, a sokféle test részünknél hol kezdődik, ha már a testünk is belekerül ebbe a építkezésbe. Mely részünk, kezünknél, lábunknál, szemünknél, szívünknél, hol kezdődik ez a bizonyos építkezés? A testünk mely részénél? Fontos dolog, testvéreim, amit most mondok, és talán meglepi a testvéreimet, a gondolat a nyelvünknél kezdődik. A nyelvünknél kezdődik a bizonyos új kezdés. Jakab apostolnak a levelét lapozom föl, de hiszen tudjuk mindnyájan a nyelv bűneiről szóló tanítását, aki a nyelvét meg tudja zabolázni, az egész testét. A nyelvünknél kezdődik az igazi építkezés, és pedig kétféle értelemben. Az egyik az, hogy nem nyitom ki a számat mostantól kezdve, olyan helyzetekben, amikor eddig, bocsátasz, hogy mindjárt visszapofáztam, nem kell olyan gyorsan, azonnal. Nem nyitom ki a számat, mint ahogy Jézusról is följegyzi, hogy nem nyitotta meg az ő száját. Nagy tudomány ezt, testvéreim, nem kinyitni a számat. Tehát az egyik része a dolognak ez, hogy nem nyitom ki a számat, de a másik része, hogy viszont kinyitom a számat fölfelé. Az építkezés a nyelvünknél kezdődik. Leállítjuk a nyelvünket, amikor emberek pereskednek velünk, és elindítjuk a nyelvünket fölfelé, amikor béna volt idáig a nyelvünk Isten felé. A kicsi kezdet itt van, testvére, nagyon konkrét módon. Próbáld ki a holnapi napon a kicsi kezdetet a nyelveden ellensúlyozható. Nyelveden ellenőrizheted, hogy történt-e valami benned, vagy nem. A kicsi kezdet az, hogy a nyelved másként mozog. hallgat ott, ahol eddig beszélt, és beszél ott, ahol eddig hallgatott. Ez a kicsi kezdet, az én meggyőződésem szerint. Na ez tehát az építkezésnek a kezdete, mint a második rész, az építkezésnek a közepe, amikor már úgy benne vagyunk, amikor már javában emelkednek a falak, épül a belső ház, épül a szellemi ember mi bennünk. Mi jellemző arra, mi az, ami úgy középtájon történik, amikor már igazán zajlik az építkezés. Erre egy másik igét olvasok, a Korintusi levélből, az első Korintusi levél 8. fejezetében van ez a vers, amit ugyancsak betéve is tudhatunk. Az ismeret felfúvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít. Na ez a közepe a dolgoknak, testvéreim. A szeretet épít. A tudomány az felfúvalkodottá tesz. Egy kedves barátom figyelmeztetett erre, hogy 2000 esztendőnek kellett eltelni, hogy megértsük ezt. A szeretet felfúvalkodott, az ismeret felfúvalkodottá tesz. Tudjátok, vannak ilyen modern, felfújható teniszcsarnokok, úszoda tetők, meg mindenféle ilyen felfújható tetőszerkezetek, amiket egyszer csak felfújnak és kész. Úgy tűnik, mintha építkeztek oda. Csak meg kell nyomni a pumpát, és egyszer csak egy teniszcsarnok ott van, egy zárt teniszcsarnok. Igen, csak éppen egy csikk, egy cigaretta csikkel, amit oda nyomnak az oldalához, és egyszerre összeesik az egész építkezés. Hát testvére, mondom, 2000 év múlva értjük, mi az, hogy felfúvalkodottá tesz. A tudomány felfúvalkodottá tesz, a szeretet épít. Ahol szeretet van, ott épül igazán a ház. És erről a szeretetben való építkezésről csak annyit, ezt a Biblia világosan mondja, hogy három irányú a szeretet. Szeresd Istent, szeresd magadat, és szeresd felebarátodat. Szeresd felebarátodat, mint magadat. Istent, magadat, felebarátod. És az a meggyőződésem, hogy együtt lehet csak ezt a hármat csinálni. Nem lehet úgy szeretni Istent, hogy az emberrel nem törődöm. De még az sem lehet, hogy Isten szeretem, a felebarátomat szeretem, de magamat utálom. Ez is beteg dolog. Csak úgy lehet, hogy Istent is szeretem, magamat is, és a másik embert is. Ebben a gyülekezetben talán ismeretes már, hiszen többször is elmondottam ezt a meghatározást a szeretetről, bár hát jobb lenne, ha szép verseket olvasnék, mert a költők művészibben, hitelesebben tudják elmondani, hogy mi a szeretet vagy szerelem. De hát itt mégiscsak inkább gondolkozunk, és egy ilyen meghatározás félét mondok az igaz szeretetről. És ezt már elmondottam néhányszor, csak még megint elmondom. A szeretet az az erőtér, amiben a másik ember fölszabadul és segítséget kap arra, hogy önmagát megvalósítsa. A szeretet az az erőtér, amiben föllélegzik a másik, hogy na végre. Amiben fölszabadul, amiben segítséget kap, hogy önmagává legyen, hogy önmagát megtalálja, hogy önmagát megvalósítsa. Az Isten így szeret minket, szabadságnak, szeretetének, gondoskodásának az erőterét adja, és azért adja, hogy benne önmagunkra eszméljünk, megvalósítsuk magunkat. Az emberi életnek az első számú rendeltetése önmaga, hogy önmagát kimunkálja, megvalósítsa, és aztán benne foglaltatik ebbe az, hogy és a másik emberhez is így viszonyuljon, ahogyan önmagát megvalósítja Isten szeretetében. Tehát ez az igazi építkezés, testvéreim, amikor először az ember önmaga az Isten szeretetének az erőterében magára eszmél, elkezdi megérteni azt, ami düledező fal, elkezdi fölismerni a fundamentumot, ahova át kell helyezni az egész életét, és így tovább. Szeresd Istent, önmagadat és a fele barátot, mindegy a sorrend, mert úgyis csak együtt lehet ezt a hármat csinálni. Istent, fele barátot, önmagadat, önmagadat Istenben, hogy a fele barátodat szerethesd, ez együttvéve az építkezés közepe, a java. Ahol ez történik, ott van igazában építkezés. Mehetünk a harmadik fejezetre is, az építkezés vége. Mert hiszen előbb-utóbb véget ér ez az építkezés, és itt a korintusi levélre lapozok, a második korintusi levélre, ahol is a negyedik fejezet végén, ötödik fejezet elején kapjuk meg a tanítást. Nem csüggedünk, mondja Pál, sőt, ha a külső emberünk megromlik is, a belső emberünk mégis megújul napról napra, mert ami pillanatnyi kis szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk, mivel nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökké valók. Tudjuk pedig, hogyha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált, hanem örökké való mennyei házunk. Hát itt van a befejezése az építkezésnek, összeomlik. Egyszer csak ez a mi földi sátorházunk, összeomlik ez a mi földi életünk, de van folytatás. Tudjuk pedig, hogy amikor összeomlik ez a mi földi sátorunk, van Istentől készített hajlékunk. Ezt mondja jellemzésül, erről nem kézzel csinált, örökkévaló, mennyei minőségű, mennyei összetételű épületünk van Istennél. Na testvéreim, itt van a befejezés. És ennél a pontnál kell megállnunk, hogy jól lehet, ami külső emberünk megromlik, a belső mégis napról napra újul. Ez egy kritikus pont. Az a kérdés, hogy így van-e, ezt tapasztaljuk-e. Tehát arról van szó, hogy öregszünk egyszerűen. Hanyatlanak a testi erőink, a képességeink. De, azt mondja Pál, van egy ellenmozgás. A lelki építkezés nem függvénye a testi épületnek. Van egy ellenmozgás, miközben a testi valóság hanyatlik, aközben a belső ember újul. Így van-e? Van-e ellenmozgás, vagy csak párhuzamosság van, hogy amint hanyatlanak a testi erőink, úgy hanyatlanak a mi lelki erőink is. Hát testvéreim, ha becsületesen beszélünk erről a nagyon-nagyon nehéz kérdésről, akkor azt kell mondani, hogy sok példa van arra, hogy párhuzamosság van, kevés példa van arra, hogy ellenmozgás. Sok példa van arra, hogy ahogyan a testi erőink hanyatlanak, vele együtt a hitünk is, a türelmünk, a békességes tűrésünk, a szeretetünk, a megbocsátásunk, ahogy öregszünk, zsémbesek leszünk, erőszakosak leszünk, kijön az igazi énünk, az igazi természetünk. Erre több példa van, mint arra, hogy öregszünk, szenvedéseink, fájdalmaink nőnek, és ezzel arányosan a belső ember kiragyog valósággal egy összeomló, összeroskadó testből. A gyülekezeti életben 30, több mint 30 esztendő van mögöttünk. A legfénylőbb emlékek ezek, és vannak, legyen áldott Isten, csodálatosan fénylő emlékek. Súlyos, retteltesen súlyos rákbetegségben haltak meg, és csodálatos volt az, ahogy kiragyogott belőlük az, ami már nem edény, ami már nem test. Sokszor arra gondolok, hogy az a bizonyos tűz, amit Pál az 1 Korintus 3-ba említ, hogy én fundamentumot vetettem, más épít rá, de vigyázzon, hogy mit épít rá, fát, szénát, szalmát, vagy aranyat, ezüstöt, drága követ, mert tűz próbálja majd meg. Sokszor az az érzésem, az a tapasztalatom, hogy az a bizonyos tűz már itt elkezd égetni, halál közelben. Nem csak odát, már itt, ami fa, széna, pozdorja, szalma, az bizony már itt elkezd égni, leég a mi épületünkből. Van tehát ennek az igének egy figyelmeztető része, amit egy helyen a zsidókhoz írt levélben így mond a Szentíró, hogy a ti tanítóitok életének végére figyelmezvén kövessétek az ő hitüket. Ez egy megrendítően kemény ige, és én magam is bizony megvallom nektek, hogy reszketve és félve a szó bibliai értelmében gondolok erre, hogy Istenem, légy irgalmas életemnek az utolsó idejében is hozzám. Nem tudom, hogy áldjuk-e, vagy átkozzuk az orvosokat, akik nem hagynak nyugton meghalni a maga idejében, hanem pumpálnak belénk mindenféle éltető semmiket, amiktől a hús, a test folytatja az életét, mikor már az ember igazából nem ember. Ez egy rettenetesen bonyolult kérdés, de azért hozom ide, testvérem, hogy aki már öregebb keresztjén, aki már az építkezésnek a vége fele jár, az vigyázzon erre, és sok-sok imádsággal kérje azt, hogy legyen ez az ellenmozgás, amiről itt az apostol beszél. Ha a külső emberünk megromlik, és a belső emberünk megújul napról napra, testvérek, akkor is, ha kevés példa van erre, és sok ellenpélda van, én hiszem ezt, vallom ezt, könyörgök Isten ezért, hogy legyen így, nektek, nálam is, nálad is, imádkozzunk azért, hogy ezt átélhessük, mert lehet, az apostol nem véletlenül, nem felületesen írta ezt, ő a saját testében tapasztalta. Külső emberünk lefele hanyatlik, lehetséges, hogy eközben Isten felé emelkedik, tisztul a belső emberünk. Na de a lényeg mégiscsak ezen a figyelmeztetésen túl a nagy evangélium, ami ebben az igében van, és ezt akarom még elmondani néktek, testvéreim, hogy tehát ez a mi földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk. A zsidókhoz írt levélben Isten figyelmeztetése áll elénk. Mózesnek azt mondja Isten, mikor jön le a hegyről, hogy vigyázz, meglásd, amikor fölépíted a szent sátor, a mennyei minta szerint építsd. Ez egy különös gondolat. A földi valóságoknak mennyei ősképe van, így mondja a zsidókhoz írt levél, és azt a mennyei látomást, azt a mennyei valóságot kell kiábrázolni a földi életben. Talán így van az egész emberi életünkre is, hogy megvan a mi életünk Krisztusban elrejtve Istenben, így mondja az egyik levél. Megvan a mi igazi életünk, mint mennyei valóság, és abból kell megsejteni valamit, abból kell megérteni valamit, és kiábrázolni itt ezen a földi világon. És a Bibliának a nagy evangéliuma szerintem az, hogy amikor ez a kísérletezés, ahogy itt a földön próbáltuk kiábrázolni a mennyei mintának a földi vetületét, amikor ez a kísérlet befejeződik, ítéleten, megszégyenülésen, fölismeréseken át az Isten kegyelmének a világába kerülünk. Ez az én hitvallásom. Tehát összeomlik ez a mi építkezésünk, de készen van a mennyei valóság, és Isten kegyelme átsegít minket abba a mennyei valóságba. Talán ezt a hasonlatot is lehetne használni, ha már az építkezés világában vagyunk, akár ezt a hasonlatot, hogy felvonulási épület. Tudják, a testvéreim, nagyobb építkezés előtt először a felvonulási épületeket állítják föl, ami csak ideiglenes, aztán majd elviszik, amikor elkészül. Hát lehet úgy tekinteni a testünkre, évtizedeinkre, a földi életünknek az évtizedeire, hogy felvonulási épület az igazi épületre nézve. Az igazi épület ott van Istennél. Nem mindegy, hogy milyen a felvonulási épület. Vagy akár a másik hasonlatot is használhatjuk, hiszen mondottam azt, hogy ne ragaszkodjunk a szavakhoz, itt nem szabad a szavakat halálosan komolyan venni. De talán egy ilyen másik hasonlat lehetne az, hogy állványzat, építő állványzat, ami mögött épül maga az épület. Talán ez az egész földi életünk egy állványzat, és kívülről nem látnak más, csak az állványzatot, testünket, viselkedésünket, bukdácsolásainkat. Isten lát mögötte egy igazi építkezést. És ebbe az igazi építkezésbe fogunk majd beköltözni, amikor ez teljessé válik Istennél. Hogy mennyire nem szabad itt a szavakat komolyan venni, vagy leragadni a szavaknál, arra nézve csak tovább olvasom a 2 Korintus 5-öt, és akkor kiderül, hogy maga Pál is egy igazságot akar elmondani, egy átélést. Az átélésnek a lényege az, hogy ennek, ami itteni küszködős, nyomorúságos egzisztenciánknak lesz dicsőséges folytatása Isten kegyelméből, ez a gondolat, amely gondolatot először az épület képébe öltözteti, a sátorházunk összeomol, de már készen van Istennél a mennyei épület. Aztán látja Pál, hogy ez nem egészen fejezi ki a gondolatát, és egyszerre vált a képben, és a továbbiakban ruháról beszél. Figyeljük csak meg az összefüggést. Tudjuk pedig, hogy ha földi sátorunk összeomlik, van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel csinált örökké való mennyei házunk. Azért is sóhajtozunk ebben a testben, mivel vágyakozunk felöltözni mennyei hajlékunkat, hogyha le is kell vetkőznünk, ne bizonyuljunk mezíteleneknek. Az egyik kép az, hogy van egy épület, egy hajlék, amiben beköltözhetünk. A másik kép, ezt a rongyos, mocskos emberi ruhát, ezt a testet levetjük, és új ruhába öltöztet minket az Isten. A képek mögötti valóságot próbáljuk megsejteni, testvéreim, és a valóság az, hogy örök életünk van. A valóság az, hogy létünknek a mulandó sátorházában van egy mag, és az folytatódik, annak élete folytatódik. Az apostol azt mondja, most fölöltöztem, ez a mag, aki bennem van, aki vagyok igazán, aki az isteni énem, akit szeretnem kell az önző, kicsinyes, testies énem ellenében. Ez az énem fölöltözött most hústestbe, a halálban lemezítelenedik, és jaj, minél gyorsabban szeretném felöltözni rá azt a másik testet, vagy hajlékot, vagy ruhát, amit Isten készített. A keresztényeknek ez a boldog reménységük van, testvéreim, hogy létemnek van mulandó része, sátornak nevezem, háznak, ami kincsünk cserép edényekben van, mondja más helyen, följebb Pál sokféle képet használ erre, hogy kettősség van bennünk, mulandóság és örökkévalóság. Nem közömbös az, hogy a mulandóságban hogyan építkezünk, lehet kárt valva bejutni az Isten szeretetébe, lehet az Isten szeretetébe bejutni úgy, hogy jutalmat, az Isten örömét, az Isten áldását kapom, de a lényeg az, hogy örök életünk van. örök életünk van, és építkezünk itt, és amikor befejeződik ez a szakasza az építkezésnek, akkor isteni anyagokból, mennyei minőségben újfajta ruhát kapunk, de megmaradunk, élünk egy másik minőségben, és Isten épülete leszünk. Ez a befejezése az építkezésnek. Átveszi Isten a kezünkből az egész építkezést, és ő öltöztet bele a mennyei öltözékbe, költöztet be a mennyei hajlékba. Ő viszi tovább az életünket olyan messziségekbe, amiknél már végképp elakad a szavunk. A Biblia így mondja, hogy hitből hitbe megyünk, aztán hitből kegyelembe, kegyelemből kegyelembe, aztán dicsőségre, és világkorszakokon át az Isten építkezésébe betagolódik a mi életünk. Áldja meg Isten minket, hogy kezdjük a kicsiny kezdeteknél, és legyen látomásunk a boldog beteljesedésről, amikor Isten hajlékába, a mennyei valóságba költözhetik bele ez a mi árva énünk, ami most ebben a törékeny cserépedényben, ebben a szétomló sátorházban lakik. Imádkozzuk.